A hangsúly vendégasztalánál tehát Bényei József író, újságíró, a Hajdú-Bihari Napló főszerkesztője és Gazsó Tibor jogász. S mivel Besenyei György Szabolcsi kapcsolataira nem kell szót vesztegetnem, lássuk az írást. A cenzúráról való hadakozását írja itt meg a bihari remete, Besenyei György. Ma erről ritkán beszélünk. Megtanuljuk az iskolában, hogy nincs cenzúra, de mindenki, aki gondolkodik, látja, hogy van valamiféle társadalmi kontroll. A társadalom és azon belül a hatalom nyilván nem egyszer surlódik az irodalommal, a valóságot így vagy úgy feltáró szóval. Bényei József.
Az irodalom és a hatalom közötti valóban meglévő konfliktusok legjelentősebb okát én abban látom, hogy amíg az irodalom megpróbál hosszú távon, alkotásaiban, egész tevékenységében bizonyos eszményrendszerre támaszkodni, bizonyos ideákat képviselni, megvalósítani a társadalomban, vagy ezek hiányára figyelmeztetni az alkotásokban, addig a társadalmunk az utóbbi időben egyre inkább racionálissá tovább mennék. Túlságosan is anyagi centrikussá vált. Nálunk azt szokták mondani, hogy még a jövedelemből is azok részesednek elsősorban a társadalmi munka megosztásban, akik közvetlenül részt vesznek az anyagi javak termelésében. Emberben felvetődik a kérdés, és akik a szellemi javakat termelik. Anyagi javakat létrehozni szellemi javak nélkül nem lehet. Ez az oka az értelmiség alacsony társadalmi presztízsének. Ez az oka annak, hogy a társadalmunk túlságosan termeléscentrikus, és hova tovább most már a fogyasztói társadalom jelei is lassanként jelentkeznek benne. Most ez törvényszerű összeütközés. Van egy eszmény, egy ideárendszer, amelyet az írók is képviselnek. Ez törvényszerűen ütközik a társadalom más irányú, más jellegű tevékenységi formáival. Hogy aztán hogy reagál erre a társadalom, tehát mi a cenzúra, a szerepe, hogy is alakul ez nálunk? Állami cenzúra, előzetes bejelentési kötelezettség valóban nincs a társadalomban. Van viszont minden alkotó műhelyben, minden szerkesztőségben az önállóság és felelősség rendszere, gyakorlatilag tehát az adott lapnál, a Hajdú-Bihari Naplónál én vagyok az első számú cenzor, mint főszerkesztő, aki megítéli, hogy mi kerülhet be abba a lapba, és mi az, amit nem kerülhet be. Meg kell mondanom, hogy nem túlságosan gyakori a ilyen okok miatt visszaadott írás. Tehát kifejezetten politikai okok miatt visszaadott írás. És ez minden műhelyben így van, megítélik kéziratok politikai közlés határát.
Vajon nem azért van ez többek között, mert az emberben önmagában is, belül is működik valami fajta önkontroll?
Hát természetes, hát az idő során ez kialakul. Mindenki, aki alkotásra foglalkozik, előbb-utóbb, akár bevallja magának, akár vagy sem, szembe kell, hogy nézzen ezzel az öncenzurával. Bizonyos témákat inkább megkerül az alkotó, mint sem, hogy megírja. Később aztán előfordulhat az is, hogy ez a gátlásrendszer valóban belső cenzurával, belső gáttá válik. Azonban én azt hiszem, hogy a közösségért valóban felelős alkotó, aki felvállalja a társadalmat, felvállalja túlzástan nagy emberiséget, de legalábbis a magyarságot, annak ez a belső cenzúra rendszer csak ahhoz szolgál eszközül, hogy saját alkotói poklát intenzívebben élje meg.
Másik beszélgetőtársunk Gazsó Tibor jogász. Nem a szellem termékeivel foglalkozik, hanem gazdasággal, de gondolom, hogy azért van véleménye, mint olvasó embernek a cenzúráról, a társadalomon belüli határokról. Ugyanis nagyon nehéz sokszor megkülönböztetni a valóságot kritikusan föltáró jó szándékú írást az esetleg ellenségesnek vélt írásról. Hogy tud a jog megkülönböztetést tenni?
Amíg egy alkotás a szerkesztőségen belül marad, addig a jognak azzal nincs dolga. Most amikor kikerül a falaink kívülre, és mint irodalmi alkotás, vagy hát valamiféle eszme elkezd hatni, akkor a hatalomnak, ha úgy tetszik, akkor az uralkodó osztálynak el kell dönteni, hogy szüksége van neki erre az eszmére, vagy nincs szüksége. Vagy ha nincs rá szüksége, akkor meddig engedi hatni azt az eszmét, mielőtt előveszi azt a képzeletbeli bunkósbotot, és azt mondja, hogy ez az eszme tovább ne hasson. És tulajdonképpen itt kezdődik az, ahol a jog egyáltalán hozzá tud szólni, hozzá tud nyúlni ehhez a kérdéshez. Hát a büntetőjognak megvannak az eszközei. És hát a bíróság eldönti azt, hogy adott esetben mi legyen annak a műnek a sorsa, és hát ami húsba vágó, mi legyen annak a művésznek a sorsa.
Megint csak a határt keresem, hiszen ez a társadalom deklarálja, hogy egy igazságos társadalom a végcélja. És aki ennek a társadalomnak az eszméjét vállalja, az vállalja ennek az igazságos társadalomnak az útját. Mégis volt egy periódus ennek a fejlődésnek, az 50-es évek, amikor az irodalmon belül is hatott bizonyos fajta kényszerminták
kijelölése és ehhez való igazodás, és nagyon keményen leszámoltak olyan eszmékkel, amelyekről később kiderült, hogy hibás dolog volt, hogy ezekkel elbántak. Mi a biztosíték vajon arra, hogy ilyen nem fordulhat elő még egyszer, akár jogi, akár közéleti szempontból?
A jogi biztosítékát én nem tudom. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy tudomásom szerint az utóbbi 20 évben író ellen azt a bizonyos jogi eszközt, amit itt a kollega említett, nem alkalmazták. Ilyenfajta perek Magyarországon utoljára emlékezetem szerint 1959-ben vagy 60-ban voltak, Fekete Sándor és mások, tehát bizonyos újra akarták kezdeni az ellenforradalmi mozgolódást, és akkor néhányuk emiatt börtönbe került. Ez volt utoljára. Kifejezetten politikai mozgolódásért lefolytatott per. Először is adminisztratív eszközből nagyon keveset alkalmaznak, hogy ezt más úton kell megoldani. Adminisztratív eszközök, ha mégis előkerülnek, akkor elsősorban a műhelyek vezetőinek felelősségre vonásában, olykor leváltásában, lásd a mozgóvilág szerkesztőjének leváltását realizálódnak, és nem politikai perekben. És semmiféle biztosítéka nincs annak, hogy ez a konfliktusrendszer meg fog szűnni. Amíg a tökéletes társadalom, ami véleményem szerint illúzió, meg nem valósul, addig a társadalomban jelentkező ellentmondások, feszültségek újra szülik az írókban a kimondási kényszert, a megvallási kényszert, a figyelmeztetési kényszert. Ez az újraszülés, ez természetesen ennek a hangsúlyai, ennek a hangneme, ennek a kifejezési módja támaszthat valós vagy vélt sérelmeket, támaszthat valós vagy vélt összeütközéseket.
Az izgalmas az, hogy a jog is a hatalom eszköze. Mennyire érzi a jog maga a hatalom kezét a vállán?
Én fordítva mondanám, szóval a hatalom nem szorul arra, hogy a jogot kezébe vegye. Szóval ha a hatalom olyan szilárd, olyan erős és úgy politizál a kultúrával, ahogy Bényei József említette, hogy tudnék nem akar vele adminisztratív eszközökkel politizálni, akkor egy ennél sokkal élesebb fegyvert a jogot sem veszi a kezébe, mert nincs szüksége, hogy kezébe vegye. Szóval csak azért a hatalom nem kezd ki mindenféle irodalmi, most maradjunk ennél, törekvésekkel, mert kikezdhetne. Nincs rá szüksége, hogy kikezdjen. Mi a biztosítéka annak, hogy ez nem is lesz előve? Éppen, hogy a politika jellege a biztosítéka arra, hogy tudnék meg lehet mondani. Akkor nem kell belefolytani.
Szellemi csetepaték azért zajlanak a közéletben, és néha nélkülözik a nyilvánosságot. Nekem ezzel egyetlen egy gondom van, hogy a nyilvánosság sokszor segítene bizonyos kérdések megoldásában, mert úgy hiszem, hogy a demokratikus fórumok azok, amelyek a valósággal való szembesülést is elősegítenék.
Sokkal komolyabb dolgok is szerepelnek vitatémaként, amelyeket nem lehet csetepaténak nevezni. És azzal is egyetértek, hogy az a leghelyesebb módszer, megoldás, mind a politika, mind az irodalom részéről, ha ezek nyilvánosság előtt zajlanak. Tudomásul kell azonban venni, hogy van bizonyos nemzeti és nemzetközi érdek összeütközés, amely bizonyos kérdések nyílt vitáját egyelőre nem teszi lehetővé. Nem is annyira a mi belső ügyeink szerepelnek a kevésbé nyilvános vitatémák között, mint inkább olyan határainkon kívüli témák, amelyekben valóban nem vagyok meggyőződve, hogy a teljes nyíltság segítene legjobban.
A könyvéről ön említette, én is észrevettem, hogy 45 utáni perekkel nem foglalkozik.
Mindennek valahol határt kell szabni. Erre nincs még meg az elegendő történelmi rálátásunk. Hadd mondjak egy példát. Déri Tibor, tudjuk, több évet ült. Nem azért, mintha azt mondanám, hogy helyes, hogy ült, de egy tény. Déri Tibor írásainak bölcsessége, emberi tartása és mélysége hallatlan mértékben megnőtt ezután a bizonyos pokol után.
Ezért nem kívánjuk senkinek a börtön, gondolom.
Dehogy is, nem erről van szó. A rálátásra van szó. Rálátásra van szó. Erdély Józsefet 1946-ban elítélték a Solymos Eszter Vére című verse miatt. Ma is, mint ahogy Szabó Lőrinc Vezér című verséről is tartanak még a viták, hogy végül is kiről írta, hogyan írta, van egy csomó tény, ami nem megfelelően látható. A kiadó kérte, hogy néhány felszabadulás utáni pert is vegyünk be. Én magam azt mondtam, hogy valószínű, hogy még ha lesz erőm hátralévő életben, ezeknek is neki megyek, tehát összegyűjtöm az anyagait. Jelen pillanatban azonban Zelk Zoltán perei például a teljes mértékben hozzáférhetetlen, nem lehet kutatni anyag a levéltárban, a munkásunk történt levéltárban.
Ha úgy tetszik, szerkesztői megjegyzést fűznék ehhez a beszélgetéshez, amely nagyon tetszett nekem. Nagyon helyes, hogy Bényei Jóska barátunk mondta, hogy az utóbbi 20 esztendőben itt magyar írót meg nem ítéltek, el nem ítéltek műveiért. De erről most ne essék több szó, hanem az ütött szíven, amit mondtál itt a gátlásrendszerről. Ehhez csak annyit, hogy ismertem Nagy Lászlót, Szabó Istvánt, Kamondi Lászlót, ismerem Sánta Ferencet, és még jó néhány megbecsült alkotóját ennek a népnek. Úgy vettem észre, egyikükben sem alakult ki gátlásrendszer, hiszen az írót a valóság lögdösi, hogy a belőle kikövetkeztethető igazságot kimondja. Hogy ez a hatalomnak tetszik vagy nem tetszik, ez a hatalom lelki ismeretére tartozik. Ne alakítsunk ki még egy ilyen kicsike folyóirat hallgatóiban sem tévhiteket a magyar írók nagy vagy kevésbé nagy alkotóiról.